Az állatvédelmi problémával jelentkező feladatok koordinálásáért jött létre a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat, amely összekötő kapocs kíván lenni az állatvédelemmel foglalkozó hatóságok, a társadalom és a civil szervezetek között, mondta az Inforádiónak a szervezet elnöke. Fülöp Erik hozzátette, a cél, hogy rövid időn belül olyan országos hálózat jöjjön létre, amely hatósági jogkörrel rendelkezik. A Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat szerint szigorítani kell az állatkínzásért járó szankciókat, és életre kell hívni egy olyan szervezetet is, amely ellenőrzi az intézkedések betartását. Rozgonyi Ádám interjúja.
Milyen célkitűzésekkel alakult meg, jött létre a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat?
Állatvédelmi területen szeretnénk mi egy összekötő kapocs lenni a különféle állatvédelemmel foglalkozó hatóságok, illetve a társadalom, a lakosság és a civil szervezetek között. Mi igyekszünk egyrésztről a jogi lehetőségeinkhez mérten minden állatvédelmi ügyben természetesen segítséget nyújtani. Másrészt én azt gondolom, hogy nagyon fontos célkitűzéseket próbálunk megvalósítani, akár a fiatalabb generációnak, illetve az idősebb generációnak is a felelős állattartásra történő nevelését, civil szervezeteknek a működésének a segítését, adománygyűjtéseknek, örökbefogadónapoknak a szervezésében, akár ivartalanításban szívesen közreműködünk, illetve én azt gondolom, hogy minden olyan tevékenységben segítséget próbálunk nyújtani, ami az állatvédelemmel bármilyen szempontból összekapcsolható.
Milyen előzményei vannak a szolgálatnak a megalakításának? Sok volt a panasz, vagy önt kifejezetten korábban is érdekelt ez a terület?
Igen, engem korábban is érdekelt már ez a terület. Nagyon sok olyan nemzetközi példa van, ahol valamilyen formában működik olyan jellegű szervezet, szolgálat, ami lehet akár állatrendőrség, akár járőrszolgálat, amely alapján sokkal hatékonyabban tudnak fellépni egyrésztről a különféle állatkínzások és állatbántalmazások ellen. Másrésztről igazából olyan lakossági igények, lakossági megkeresések érkeztek hozzám, illetve a kollégáimhoz, szinte azt mondhatom, hogy tömegesen, ami azt mutatta, hogy jelenleg a magyar rendszerben, jogi rendszerben nagyon sok átlagember nem tudja, hogy mely hatóságnak milyen feladata van. Sok esetben, ha erre mondhatok egy példát, sok esetben például azzal kerestek meg, hogy a szomszédban láncon van tartva kutya, vagy esetleg állatkínzás történik, kikhez fordulhatnak, nem tudják, hogy lehet egy ilyen ügyet esetleg a hatóságok tudomására hozni, ki az, aki köteles eljárni, milyen döntéseket tud hozni, és hát valljuk be az igazat, hogy nagyon sok esetben azt is tapasztaltuk, hogy ezek a szemlélők nem merik bejelenteni ezeket az adott eseteket, mondjuk egy állatkínzásos esetet, mert valószínűleg tart mondjuk az elkövetőtől, hogy az elkövető haragja ezáltal feléje fog fordulni. Ilyen jellegű esetekben igyekeznénk mi majd a jövőre nézve egy hatékony segítséget nyújtani, tehát mi egyrészt felvilágosítást tudunk adni, én úgy gondolom, hogy melyik hatósághoz, vagy melyik szervhez kell fordulni, hogy kell mondjuk egy egyszerű bejelentést megtenni, akár írott, akár szóbeli formában, illetve hát, hogyha esetleg nem meri megtenni, akkor mi kiérkezünk mondjuk a helyszínre, szemrevételezzük azt az adott esetet, és természetesen majd mi fogjuk értesíteni az adott hatóságokat, és az elejétől a végéig. Én azt gondolom, hogyha mondjuk bíróságbeli szakaszba is kerül egy ilyen ügy, akkor mi akár tanúként, akár hatósági tanúként, akár bármiféle közreműködőként mi végigvisszük ezt az ügyet, és természetesen az a cél, hogy méltó szankciót kapjanak az ilyen elkövetők.
Egyébként állatrendőrség még működik, vagy most alakul, még most tesztelik, hogy milyen fogadtatása lennek ennek, és milyen eredményességgel működhet egy ilyen rendőrség?
Igazából az állatrendőrség az egyfajta gyűjtő fogalom, van rá olyan példa, ami külföldön, akár az Amerikai Egyesült Államok bizonyos államában létezik, hogy civil szervezetként egyfajta félhivatalos vagy félformális szervezetként látják el ezeket a feladatokat. Természetesen van olyan ország is, ahol az állatrendőrség a belügyminisztérium alá tartozik, ez mondjuk jó példa Románia, Bulgária vagy Görögország erre. A mi szervezetünk az ugye nemrég alakult meg, mint célkitűzés ezeket megfogalmaztuk. Volt már olyan az elmúlt napokban, hetekben volt már olyan aktív tevékenységünk, ami szerencsével járt, volt olyan, hogy kis cicát mentettek, ennek a mentésében közreműködtünk, a gazdásításában közreműködtünk, de természetesen hát ez egy hatalmas feladat. Ilyen komplex jellegű tevékenységet én azt gondolom, hogy kevés, vagy talán nincs is olyan szervezet, aki Magyarországon folytat. Mindenki, vagy nagyon sok olyan állatvédő szervezet van, aki igyekszik segítséget, ilyen jellegű segítségeket nyújtani. A mi szervezetünk azért lenne ebben speciálisabb, én azt hiszem, mert hogy összefogná minden olyan állatvédelmi problémával jelentkező feladatnak a megoldását, amely erre esetleg nincsen mondjuk kapacitása más területen egy-egy szervezetnek, és hát természetesen az lenne végső soron a célunk, hogyha jól működhetne ez a rendszer, vagy ez a szervezet, egyre többen csatlakoznának mondjuk hozzá, akkor egy viszonylag rövid időn belül elérjük azt a társadalmi nyomást, amely alapján a politika egy olyan országos szervezetet vagy hálózatot dolgozna ki, amelyet nevezhetnénk akár állatvédelmi járőrszolgálatnak, akár állatrendőrségnek is, viszont ez egy olyan hatósági jogkörrel felállított hivatalos szervezet lenne, amely minden ügyekben kötelező jelleggel tudna eljárni és intézkedni.
Tehát ez még nincs, és ennek elérése a cél.
Igen, természetesen keressük önkormányzatokat, ugye települési önkormányzatok azok, amelyek állatvédelmi feladatokkal foglalkozhatnak a jegyző révén, és kell is foglalkozniuk. Mi most keresünk önkormányzatokat, többekkel van már előzetes beszélgetésünk, tárgyalásunk, aztán olyan félig-meddig hivatalos szervezeteket, mezőőrségeket, polgárőrségeket, akik már hatósági jellegű tevékenységet is el tudnak látni, és természetesen más civil szervezetek, egy állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni. És hát az a cél, hogy együttműködési megállapodás keretében igazából egymás munkáját segítve próbáljunk minden olyan ügyet megoldani, amely a tudomásunkra jut.
Egyébként most mit mond a jog itt Magyarországon, hogy mi minősül felelőtlen állattartásnak, állatkínzásnak? Ez egyértelműen meg van most határozva?
Én azt gondolom, hogy a magyar jogszabályok nem feltétlenül minősülnek rossznak. Én azt gondolom, hogy egy átlagos szintű, elfogadható jogi háttérrel rendelkezünk. Természetesen az a célja szerintem a jogalkotónak is, az országgyűlésnek is annak kell lenni a céljának, hogy még jobbá tegye olyan módosításokkal vagy új jogszabályok megalkotásával, amivel az állat védelmet igazából is sikertörténetté lehetne kovácsolni. Ez ugye a jelenlegi állatvédelmi miniszteri biztos úrnak, Ovádi Péternek is a célkitűzése. A magyar jogszabályok kapcsán ugye állatkínzásos esetekben a rendőrség, mint nyomozati szerv köteles eljárni. Ezt követően juthat az ügyészség révén ugye bírósági eljárásra. Amit én nagy problémaként tapasztalok, hogy egyrészt rendkívül leterheltek a rendőri szervek, tehát nagyon sok esetben nem tudnak olyan hatékonysággal nyomozni. Nagyon sok esetben nincsenek tanúk, vagy nem merik felvállalni ugye egy-egy ilyen bejelentéssel járó következményeket, amire az előbb is utaltam, hogy félnek mondjuk az állatkínzótól, hogy előbb vagy utóbb ugye retorziót vesz majd rajtuk. Éppen ezért én azt gondolom, hogy viszonylag kicsi hatékonysággal működik maga a rendőrségi felderítés is. Megint nagy problémát jelent, hogy a bíróságok egy rendkívül rossz joggyakorlatot alkalmaznak, és állatkínzás miatt habár a BTK, tehát a büntető törvénykönyvünk 3 évig terjedő, tehát letöltendő szabadságvesztésnek a kiszabását teszi lehetővé, szinte évente néhány esetet, egy 5 esetet eltekintve sosem szabnak ki letöltendő börtönbüntetést, igazából felfüggesztett szabadságvesztésbüntetés, vagy egyéb pénzbírság közérdekű munka egyéb szankcióval sújtják, ami nem visszatartó erejű.
Tehát szigorítani kellene?
Igazából, hogyha szigorítja is a jogalkotó, tehát ezt meghatározhatja akár több évben is, ugye jelenleg 3 évig terjedő börtönbüntetésre lehet sújtani, vagy szabadságvesztésbüntetésre. Tehát ha akár 10 évre is felemelheti, hogyha a bíró nem szabja ki, akkor nem ér el semmit. Tehát bírói kart kellene, én azt gondolom, hogy rávezetni, érzékenyíteni, csúnya szóval élve határozottabbaknak kellene lennie a bíráknak is, és azt mondja, hogy igen, azt az állatkínzót, aki brutális módon elkövet egy ilyen cselekményt, azt már pedig letöltendő büntetésre ítélem, pontosan azért, mert nemzetközi tanulmányok, pszichológiai tanulmányok mutatják azt, hogy nagyon sok esetben egy állatkínzó előbb vagy utóbb azért mások ellen fog fordulni, a gyengébek ellen, gyermekek ellen elkövetett cselekményeket fog majd elkövetni, vagy idősebbek, kiszolgáltatottabbak ellen fog irányulni. Tehát itt az lenne a cél, hogy mindenképpen egy erőteljes büntetést kapjanak ezek a személyek, egy rehabilitációval együtt, a büntetés a letöltése után. Tehát én jónak látnám, hogy a kötelező jelleggel lenne ilyenkor közérdekű munka előírva, mondjuk egy állatmenhelyen, vagy egy ebrendészeti telepen. Tehát amellett, megkapja ez a bűnelkövető, ez az állatkínzó a méltó büntetését 2-3 évet, vagy akármennyit, amelyet a börtönben kell neki leülnie. Ezt követően még mondjuk heti rendszerességgel neki el kell járni egy menhelyre, ahol meg kell tapasztalni, hogy igenis, milyen a felelős állattartás. Talán ezzel lehetne egy kicsit pozitívabb irányba lendíteni. Illetve a másik része, amely nem csak az állatkínzást jelenti, hanem egyéb állattartási körülményeknek az elhanyagolását, állatelhagyás esetében esetében például, vagy amikor nem valósul meg állatkínzás, de rossz körülmények között tartanak egy állatot mondjuk láncon, olyan esetben a települések kapcsán a jegyző köteles intézkedni. Ugye Magyarországon körülbelül 3200 település van, 3200 jegyzővel, a jegyzőknek a leterheltsége is, én azt gondolom, hogy viszonylag nagy. Sokan vannak, akiknek igazából púpa hátukon, hogy ki kell menni egy-egy ilyen esetben, nem értenek az állatokhoz, nem tudják azért egy szemrevételezéssel megállapítani, vagy egy helyszíni szemre kapcsán, vagy során megállapítani, hogy ott valóban rosszak-e a körülmények, vagy megfelelőek az állattartási körülmények, és ezért sok esetben nem is intézkednek mondjuk a települési jegyzők, vagy hogyha intézkednek, akkor hibásan intézkednek. A jegyzőnek jogszabályilag van lehetősége, hatásköre arra, hogy eltiltsa mondjuk az állattartástól azt az adott szemét, aki nem megfelelő körülményeket biztosított az állat számára, viszont nagyon kevés esetben tudják ezt a jegyzők, és sajnos nagyon kevés esetben is alkalmazzák. Úgyhogy én abban is látnám a rendszernek, a jobbátételének a lehetőségét, hogyha automatikusan bármi olyan cselekmény, amely akár állatbántalmazás, akár állat elhanyagolással kapcsolatos, ott egy kötelező jelleggel, vagy határozott időre, vagy akár határozatlan ideig eltiltanák az állattartástól. Erre ugye félig meddig ad lehetőséget a jogalkotó, viszont nagyon kevesen élnek vele. Onnantól kezdve, hogy mondjuk bekerülne a büntető törvénykönyvbe egy ilyen mellékbüntetés, mint ahogy egy gyittas vezetés esetében, vagy egy foglalkozás körében elkövetett bűncselekmény esetében automatikus lehet az, hogy a bíróság kiszab egy ilyen ítéletet, egy gyittas vezetés során elkövetett baleset után nem csak, hogy leültetik azt az embert, vagy megbüntetik, hanem még a jogosítványát is ugye elveszik egy bizonyos időre, vagy akár örökre. Ezt kellene az állatvédelem területén is, én azt gondolom, meghonosítani, hogy automatikus legyen. Tehát amellett, hogy leültetik azt az adott szemét, kap egy letöltendő szabadságvesztés büntetést, plusz még attól is tiltsák el, hogy ő állatot tartasson, illetve hát, hogyha megtörténik ez az állattartástól való eltiltás, legyen olyan szervezet, vagy legyen olyan szervezeti hálózat, aki ezt ellenőrzi.
Fülöp Erik független országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Hableány dunai kishajó katasztrófájának büntetőperében, valamint a V.V. Fanni megölése néven ismert ügyben a tervek szerint a jövő év elején a Fenyő János megölése miatt Gyárfás Tamás médiavállalkozó és Sportik Tamás ellen folyó eljárásban 2022 második felében születhet elsőfokú ítélet a fővárosi törvényszéken, közölte az Inforádióval Szabó József Tamás bíró, a törvényszék szóvivője. Hozzátette, a Questor ügyben viszont annak ellenére, hogy minden munkanap tartanak tárgyalást, megjósolhatatlan, hogy mikor lesz ítélet. Rozgonyi Ádám interjúja.
A Hableány hajó katasztrófával kapcsolatos üggyel kapcsolatban az merült fel legutóbbi tárgyalások alapján, hogy a hajóroncsnak az őrzése az nem megfelelően történik, hiszen létezik egy videófelvétel, ami kb. 10 perc időtartamú, és az felkerült az internetes hálózatra, hogy ott valaki felvételt készített a hajóroncsról, és talán a hajóroncs belsejéről is. Ezzel kapcsolatban fordult egyrészt a vádlottvédője a bírósághoz, és intézett néhány észrevételt, illetve tett fel kérdéseket ezzel kapcsolatban. Ennek a hátteréről annyit érdemes tudni, hogy a ügyben eljáró bírói tanács, és a bíró tulajdonképpen csak arról jogosult dönteni, hogy a lefoglalt bűnjeleknek mi lesz a későbbi sorsa. Amikor már egy adott eljárás olyan szakaszba kerül, hogy a bűnjelre továbbiakban nincs szükség, tehát nem fontos már őrizni, akkor a lefoglalás megszüntetéséről és számára kell kiadni döntet az ügyben eljáró bíró. Magáról az őrzésről és annak körülményeiről nyilvánvalóan nem a bíró köteles gondoskodni. Tehát ebben a kérdéskörben adódott vita a védelem és a ügyben eljáró bíró között. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a bűnjelek őrzéséről, tárolásáról a fővárosi törvényszék gazdasági hivatalának a bűnjelcsoportja gondoskodik, hiszen ez az ő feladat és hatáskörükbe tartozik. De az egy extrém eset, hogy egy hajónak a megmaradt részeit kell tárolni. Erre azért egyetlen bíróság sincs felkészülve, mint ahogy a nyomozás során sem volt a rendőrhatóság. Ilyenkor az őrzésre valakit meg kell, hogy bízzunk. A törvényszék szabályos és hatályos polgári jogi őrzési és tárolási szerződést kötött a hajó őrzésére és tárolására. egy KFT-vel, aki a megadott körbekerített telephelyén vállalta, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően gondoskodik a hajóroncs őrzéséről és tárolásáról. Tehát ebben a kérdéskörben ez a fajta szerződés az, amely alapján az őrzést ez a Vízirigó nevű KFT végzi és teljesíti. Ugye azzal kapcsolatban, ami a ügyvéd által elhangzott észrevételeket, illetve felszólalások kapcsán felmerült, a törvényszék megkereste az őrzéssel megbízott KFT-t, és személyesen is eljárva a bűnjelkezelők megbizonyosodtak arról, hogy az őrzés megfelelő keretek között zajlik-e vagy sem. Azt állapították meg, hangsúlyoznám, hogy az akkori állapotot, amikor a szerződés megkötésére sor került, fotókkal is dokumentálta mindkét fél, és a fotókat a jelenlegi állapot összehasonlításával megtéve a helyszínt bejárva lehetett megállapítani azt a tényt, amit most már nyugodtan tényként mondhatunk, hogy a hableány roncsainak az őrzését a jogszabályoknak megfelelően ellátja a megbízott szerv.
Tehát akkor ebből a szempontból minden rendben van, vagy rendben lehet?
Annyi változás megállapításnál, hiszen közben a bíróság engedélyezett az eljárás során egy magánszakértői szakvélemény elkészítése szempontjából egy szemlét, amelyen egyébként az eljáró bíró kiküldött bíróként személyesen is részt vett, és a szakvélemény is azt állapította meg, hogy a hajóban tulajdonképpen, illetve a roncsban apróbb változások láthatóak. Az a kormánylapát dőlésszög, ami a baleset bekövetkezése után volt megállapítható, az most néhány fokos eltérést mutat, tehát nem pontosan ugyanabban a szögben áll, illetve a kormánylapátot rögzítő kötél eltűnt. Most az őrzés során, ugye ez egy körbekerített telephely, 24 órás portaszolgálattal biztosítva, a helyszínt ebből azt a megállapítást vonták le a bűnjelkezelők, illetve az őrzéssel megbízott végvezetői, hogy ez a sajnos ugye az idő múlásával bizonyos alkatrészeknek az állaga az romlik. Tehát ez egy nem egy fedett helyen, egy bezárt épületben történi tárolást jelent, hanem a szárazdokban van elhelyezve a hajóroncs, amit ennyi idő távlatából nyilván az idő megviseli, és egy-két alkatrész már nem pont ugyanolyan állapotban lelhető fel, mint az korábban. De ez a természetes állagromlásnak megfelelő, azon túlmenő beavatkozást nem észleltek kollégáink.
Akkor a hajóroncsa hát a helyén marad, ahol korábban is őrizték?
Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy arról az eljáró bíró tud dönteni, hogy a hajóroncs őrzése szükséges-e még a további eljárási cselekmények lefolytatásához vagy sem. Mi minden olyan bűnjelet a bírósági eljárásokban, amely az ügy szempontjából döntő jelentőséggel bír, mindaddig tartunk lefoglalva, amíg arra az eljárás érdekében szükség van. Amint ez a szükségesség megszűnik, akkor függetlenül attól, hogy mennyire közeli vagy távoli az ítélethozatal az érdemi befejezése az ügynek, közbenső végzéssel dönthet a bíróság, és kiadhatja azt a tulajdonosnak.
Hol tart maga az ügy, a hableány ügy?
A hableány ügyben rengeteg tanú kihallgatása volt már folyamatban, és még vár kihallgatása több tanú is. Ezzel kapcsolatban szervezetten és a terveknek megfelelően zajlik egyébként a tárgyalás menete. Egy kicsit nehezíti, vagy nehezítette korábban a eljárást. A pandémia okozta bírósági ügyeknek a megakadása, valamint az is, hogy a külföldi tanúk, a hajóutazó túlélők, illetve azok a személyek, akik kívülről látták az eseményeket, azok sem tudtak megjelenni a pontosan emiatt a bezártság miatt a tárgyalásokon. Ez most egy picit felgyorsult, és úgy tűnik, hogy a jövő év első felében az ügyben ítélet is születhet, elsőfokú ítélet.
Hasonló szakaszában tarthat lassan a gyárfás per is?
A gyárfás per is rettentő sok szemét mozgat és igényel. Ugye a büntetőeljárás egyik alapelve a közvetlenség elve, ami azt jelenti, hogy a bizonyítékokat a bíróságnak saját magának közvetlenül kell megszemlélnie, és az ügy szempontjából nagy relevanciával bíró tényeket, adatokat, körülményeket azt személyesen meg kell vizsgálnia. Tanúkat ki kell hallgatni, szakértőket kell meghallgatni, tehát ezek a eljárási cselekmények nem mellőzhetőek, ezeket el kell végeznie a bíróságnak. Igen, sok tanú kihallgatása várható még az ügyben. Ütemezetten halad egyébként az előzetes terveknek megfelelően a tárgyalás, és ezen belül is a bizonyítási eljárás, hiszen most már eljutottunk abba a fázisba, amikor a tanúk kihallgatásával folytatódik ez az eljárás. Tudom, hogy ez lenne a következő kérdés, hogy vajon mikor várható ítélet az ügyben. Azt jó szívvel senki nem meri állítani, vagy nem merni állítani, hogy ennek az ügynek a jövő évben valamikor pont kerül a végére első fokon. Ebben bízunk, és az ütemezett tárgyalások szerinti rend ebbe az irányba mutat, de annyi minden váratlan körülmény közbe jöhet, ami ezt az előzetes tervet csúszva dobhat.
De akkor várhatóan azért a jövő év elején, hogyha minden jól megy a tervek szerint alakul, akkor ítélet születhet első fokon.
Ha nem is a jövő év elején, de a jövő év második felében a tervek szerint születhet ítélet első fokon.
A Questor ügy azért még ennél is szövevényesebb. Ott mikor kerülhet pont az eljárás végére, az ügy végére, hiszen, ha jól tudom, akkor hát tulajdonképpen egy óriási terjedelmi ügyről van szó.
Igen, ez egy hatalmas mennyiségű iratanyagot képez maga az ügyirat köteg is. Tehát már a felkészülés, a tárgyalásra való felkészülés során is azt észlelte a bíróság, hogy ez egy elhúzódó és talán több évet is igénybe vevő ügy lesz, amíg itt első fokon ítélet születhet. Nagyon nagy létszámról beszélünk, ugye a vádlottak száma mellett nagyon sok szakértő, illetve nagyon-nagyon sok tanú szerepel az ügyben. Nagyon sok tanút kell még kihallgatni, illetve több szakértő meghallgatása is még az ezt követő tárgyalási napokon kerül majd sorra. Ennek az ügynek a befejezése egyszerűen prognosztizálhatatlan, már csak azért is, mert időközben történnek olyan események, amelyek megakasztják az előre eltervezett folyamatot. Csak egy példát említsek, az egyik vádlott védőt cserél, tehát megszünteti a korábbi védőjének a meghatalmazását, és új megbízást ad egy másik védőnek. Természetesen a fegyveregyenlőség elve alapján biztosítani kell számára a felkészülési időt, tehát ezzel is egy picit ilyenkor megakad az ügymenet. A nagy létszám miatt azt tervezni és előre megjósolni, hogy az adott napra megidézett 5-10 személyből pontosan hányan tudnak megjelenni, és hányan nem, ez szintén nem lehet. Egyrészt ugye még mindig tart a pandémia okozta veszélyhelyzet, az egészségügyi előírásokat változatlanul be kell tartanunk a tárgyalásokon, és ezen ok miatt nagyon sok kimentés is érkezik a bíróságra. Azt el lehet egyébként mondani, hogy a hét valamennyi napján ezt az ügyet az erre kijelölt bíró kollégán tárgyalja.
Folytatjuk a beszélgetést a fővárosi törvényszék szóvivőjével. Szabó József Tamás az Inforádiónak elmondta, a fővárosi törvényszék mintegy fél száz ügyét a Budapest környéki törvényszékről kirendelt bírák tárgyalják, köztük több nagysúlyú gazdasági büntető ügyet is. Ezek a tárgyalások a Budapest környéki törvényszék épületében lesznek. A szóvivő megjegyezte, a fővárosi törvényszék az ország legleterheltebb bírósága, a kirendelésekre az arányosabb munkateher elosztás miatt volt szükség.
Nem az ügyeket rendelték ki a Budapest környéki törvényszékre, ahogyan az a korábbi években az OBH korábbi elnöke által néhány ügyben megtörtént, hanem itt a bírákat rendelték ki, tehát a Budapest környéki törvényszék elsőfokos büntetőbíró kollégáimat rendelték ki a fővárosi törvényszékre ezeknek az ügyeknek az elintézésére. Viszont itt nem áll elég tárgyalótermi kapacitás a rendelkezésünkre, ezért az ott rendelkezésre álló plusz tárgyalótermi kapacitás kihasználása érdekében így egy adott időszakban több ügy tárgyalására is sor kerülhet. Ezért a fővárosi törvényszék nevében, mint fővárosi törvényszéki kirendelt bírák tárgyalják ezeket az ügyeket, de a Budapest környéki törvényszék épületében.
Erre egyébként miért van szükség?
A fővárosi törvényszék és a Budapest környéki törvényszék elnökei kötöttek egy megállapodást, amit az OBH elnöke támogatott és jóváhagyott, az arányos munkateher biztosítása érdekében és a tárgyaló termi kapacitások jobb kihasználása érdekében. Ezzel is elősegítse a két törvényszék az észszerű időn belüli befejezést, tehát az ügyek egy jelentős hányadában így hamarabb kerül sor az eljárás megkezdésére, és nyilvánvalóan ebből adódik, hogy a befejezés is sokkal hamarabb várható, mintha az itt a normál körülmények között folytatódna.
Egyébként egy szintén folyamatban lévő eljárásról, és egy olyan eljárásról még nem beszéltünk, amely nyilván hát egyrészt nagy felháborodást, és hát nyilván érdeklődést, ha mondhatjuk így, jelent az emberek számára. Ez pedig ugye a V.V. Fanny megölése eltűnésének. Ugye ebben az ügyben mikorra várható ítélet első fokon?
Engedje meg, szerkesztő, hogy mielőtt válaszolnék a kérdésre, még ezzel a áthelyezés, illetve a Budapest környéki törvényszék bíró kollégáinak a besegítése kapcsán néhány fontos dolgot elmondjak. A törvényszék, tehát a Budapest környéki törvényszék delegálta a bíró kollégákat, és lényegében valamennyi büntető első fokon ítélkező bíró kollégánk vállalta ezt a fajta segítséget. A másik fontos dolog, hogy ugye Budapest területén maradnak az ügyek, tehát nem ér hátrányt senki, nem szenved hátrányt emiatt, tehát nem kell másik városba és adott esetben másik megyébe utaznia senkinek sem. Budapest területén maradnak az ügyek, és ugyancsak a fővárosi törvényszék gondozza változatlanul ezeket az ügyeket, és ez azt is jelenti, hogy egyébként a Budapest környéki törvényszékben folyamatban lévő ügyek sem szenvednek hátrányt. Tehát ez egy pluszként vállalt segítség az ő részükről, amit mi nagyon köszönünk és nagyon hálásak vagyunk érte, és ez nem egy példanélküli eset. Máskor is kaptunk már ilyen segítséget, például a Veszprémi törvényszék is besegített már, pontosan emiatt, hogy az arányosabb munkateher biztosítva legyen az egyes törvényszékek között néhány ügynek a letárgyalására. De hangsúlyozom, hogy nem az ügyek kerültek el a másik törvényszékhez, hanem az ottani bíró kollégák kerültek kirendelésre hozzá. Miért is van erre a arányos munkateher biztosítására szükség? Azt mindenki jól láthatja, hogy a fővárosi törvényszékre az országos átlagot lényegesen meghaladó ügymennyiség érkezik most már hosszú évtizedek óta, és a bírói létszám nem gyarapodott ennek az érkezésnek a növekedésével összhangban, tehát itt egy pici csúszásban vannak ezek az ügyek, és hogy ezek elkerülhetőek legyenek, illetve megpróbáljuk minél inkább időszerűvé tenni az ítélkezést, ezért kértük ezt a segítséget, amit el is fogadtunk is. Tényleg nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. És akkor visszatérve a VV Fanny.
Így van, ügyre. Igen, ugye arra kérdeztem korábban, hogy hol tart a VV Fanny ügy. Lehet-e már látni a végét, hogy legalábbis első fokon már mikor születhet ítélet?
A legutóbbi eljárási szakaszban itt a tárgyalások során ugye több helyszín megtekintésére is sor került. A bíróság kiküldött bíróként megtekintette azokat a helyszíneket, ami a vádlott mozgását, illetve a vádlott és a sértettnek a tartózkodási helyével kapcsolatban felmerültek. Ellenőrizte a bíróság a legutóbbi helyszíni tárgyalás keretében azt az útvonalat, amelyet kamerafelvételekkel és egyéb módon lehetett rögzíteni, hogy merre járt és merre közlekedett aznap, illetve a másnap hajnalban a vádlott, és ezeket az adatokat, tényeket, helyszíneket azért tekintette meg a bíróság, hogy saját szemével meggyőződjön arról, hogy ami papírra van vetve, az úgy történhetett-e, az úgy megvalósulhatott-e, adott idő alatt el lehet-e jutni egyik helyszínről a másikra, tehát ezeknek jelentősége van. Nem lesz több helyszíni tárgyalás, hiszen minden ilyen helyszín most már megtekintésre került, és nyilvánvalóan itt a célja az volt ezeknek a eljárási cselekményeknek, hogy a bizonyítékok közvetlen megvizsgálása megtörténhessen. Decemberben folytatódik a tárgyalás, most már a tárgyalóteremben további tanúk kihallgatása várható, és ha minden a tervek szerint harad, akkor tavasszal elsőfokú ítélet is várható az ügyben. Az egy fontos információ, hogy a törvényszékek elnökeinek a jogköre azt megállapítani, hogy az egyes épületeket milyen rendszerint lehet használni. Ugye a jelenleg érvényben lévő ilyen szabályzat szerint a járványügyi szabályok figyelembevételével kell az épületben tartózkodni, illetve annak megfelelően lehet az épületeket használni. A nagy érdeklődésre számot tartó ügyekben tartottuk fenn az előregisztrációs lehetőséget, pontosan amiatt, hogy az érdeklődők számától függően tudjuk a termeket valahogy cserélgetni, hogy megfelelően a másfél méteres távolságokat és minden előírást betartva tudjuk biztosítani azt, hogy a nyilvánosság is tájékoztatást kapjon, és nyilvánvalóan ez addig tartható, ameddig valamilyen más jellegű intézkedésre nem kerül sor.
Tehát ez egy előregisztrációs rendszernek a továbbjárása, az indokolt, nem? Tehát a járványhelyzet ezt hát most indokolt, tehát teheti majd a következő hónapokban is.
Ugye akár. Most az ősz folyamán az a könnyítés született, hogy nem kellett minden ügyben előregisztrációt benyújtani ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy tárgyaláson. Viszont ezekben az ügyekben, amelyek tényleg nagy sajtóérdeklődést váltottak ki korábban, hogy a közvéleményt jobban foglalkoztatja, azokban az ügyekben fenntartottuk ezt az előregisztrációt, de ha szükségessé válik, akkor természetesen visszatérünk arra a megoldásra, amit korábban alkalmaztunk, hogy minden egyes ügyben meg fogjuk követelni ezt a előzetes regisztrációt, és a járványhelyzet okán pedig, hogyha szükséges, akkor nyilván azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell tegyük, meg fogjuk tenni.
Addig is gondolom, továbbra is marad a gyakori fertőtlenítés, esetlegesen ugye a maszk használat, mint védekezési forma a járvány ellen.
Igen, egyenlőre még nem rendelte el a törvényszék elnöke, hogy kötelező legyen a maszk használata. Már számtalan bírói tanács úgy döntött, hogy saját hatáskörükben az adott ügy tárgyalásán megkövetelik, hogy mindenki viselje a maszkot. A kézfertőtlenítés pedig az, ahogyan korábban is volt, már az épületbe belépéskor itt rendelkezésre áll a kapuban, és mindenki úgy jöhet be az épületbe, hogy kézfertőtlenítésen átesett, és ezt követően megy és intézi a dolgát. Még egy fontos dologra hadd térjek ki, az ügyintézés során is előregisztráció vagy regisztrációhoz kötöttük korábban az ügyfelek számára is, hogy a saját ügyeikbe beadványokat beadhassák, megtekinthessék az ügyiratokat. Mi arra kérjük a bírósághoz forduló személyeket, hogy az adott kezelőirodák vegyék fel a kapcsolatot, és kérjenek előzetesen időpontot, mert ezzel megrövidítik a várakozási időt, vagy egyáltalán nem is kell várakozniuk, sokkal hamarabb el tudják a megadott időpontban intézni mindazt, amit szerettek volna a bíróságon, és így elkerülhetjük azt, hogy nagy tömegek várakoznak, és nehezen tudjuk a járványügyi előírásokat betartani.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.